Isten tiszteletünket kezdjük meg a 437-es számú ének éneklésében. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Isten tiszteletünkön a 103-as számú éneket énekeljük liturgiaként.
Az Úré a föld, és ami betölti. A földkerekség és a rajta lakó. Mert ő vetette meg alapját a tengereken, ő rögzítette a folyókon. Ki mehet föl az Úr hegyére, és ki állhat meg szent helyén? Az áltatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárok hiába valóság után, és nem esküszik hamisan. Áldást nyer az ilyen az Úrtól, igazságot, szabadító Istentől. Ilyen az a nemzedék, amely hozzá folyamodik, akik Jákob Istenének orcáját keresik. Ízleljétek meg, és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki benne bízik. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Drága mennyei Atyám, bocsásd meg, hogy oly sokszor nem tudok benned bízni, és így nem tudom megízlelni a te jóságodat. Bocsáss meg, hogy az időmet, az erőmet, a kényelmemet, nem tudom oda szentelni te neked. Bocsáss meg, mikor nem követlek téged, hanem hiába valóságok után futok. Az Úr Jézusért kérlek, tisztítsd meg a szívemet, és töröld el minden bűnömet. Amen.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Nyisd meg a szívünket a Te igéd hallgatására. Add meg, hogy ne bánkodjunk a múlton, és ne aggódjunk a jövőért. Hadd tudjunk, Atyám, ma azt tenni, amit Te akarsz, és csak Te rád figyelni. Köszönöm, hogy hatalmas Isten vagy, és mindent megtehetsz. Add, hogy ne szabjunk gátat a Te munkádnak a szívünkben sem. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet egyházunk által erre a vasárnapra kijelölt igét, amelyet megírva a Róma beliekhez írott levél 6. fejezetében találunk, a 19. verstől a 23. versig a következőképpen. Emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek, a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Most pedig magasztaljuk együtt a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászták a pokolra. Harmadnapon föltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jönnek ítélni élőket és holtakat. hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes nagy Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
A múlt héten ifjúsági hétvégén vettek részt fiatalok, és Márton vállalkozott, hogy beszámolna erről a gyülekezetnek.
Mint ahogyan Péter említette, ifjúsági héten voltunk Nagypelegen. Ez Veszprém és Fejér megye határán van, Székesfehérvártól nem nagyon messze. Nagypelegen van egy régi kastély, amit a tulajdonosa sok évvel ezelőtt az evangélikus egyháznak adott missziói célokra, amit aztán 90 után az egyház vissza is kapott a magyar államtól. Itt voltunk, tehát nagyon szép környezetben, csendben, minden lehetőségünk meg volt arra, hogy meghalljuk az Isten hívását és az ő hangját. És az Isten tényleg nagyon szépen működött közöttünk. Előző héten gyerekhéten voltunk, és ott is elmondhatjuk azt, hogy a szolgálók közötti közösség legalább ugyanolyan jó volt, mint most az ifjúsági héten. Csak hát a gyerekhéten a sátán sikeresen elérte azt, hogy a gyerekek ne tudjanak odafigyelni az ő igényére. Most az ifjúsági héten ezt nem tudta megtenni, mert éreztük, hogy ott van közöttünk az Isten, és óriási csodákat éltünk meg. Jött két bokodi lány, akik úgy indultak, hogy ez hülyeség, hazamennek, ezt ők nem bírják. Aztán utolsó este pedig áhítaton már úgy ültek, hogy fogták a fejüket, hogy hát ez nem lehet, hogy ennyire tud szólni hozzám az Isten igéje. Ilyen nincs, hogy egy ilyen 2000 éves könyv mégis aktualitást tud mondani vagy mutatni. És ehhez hasonló csodákat éltünk meg. Egyik kispesti kissrácot, amikor figyeltem áhítat alatt, mindig rajzolgatott vagy mással beszélgetett, és a hétvégére mégiscsak megtért. Illetve voltak még más megtérőink is. Tényleg azt lehet mondani a hétről, hogy nagyon éreztük az Isten kegyelmét, és bármilyen fárasztó volt, bármilyen nehéz volt nekünk szolgálóknak, nagyon feltöltődve lehetett hazajönni, úgyhogy én nagyon hálás lehetek az Istennek azért, hogy ott voltam. És hát személyesen hozzám is szólt az Úr, és én ezt éltem meg a legnagyobb csodaként, hogy ilyen ifjúsági heteken, hétvégéken néha azt érzem, hogy szinte csak a megtérésre hegyezzük ki a hangsúlyt, és aki pedig már hitben jár, nem kap nagyon sokat. De ezen a héten ez nem így volt, hanem függetlenül attól, hogy ki hol jár az Isten útján, függetlenül attól nagyon sokat tudott formálni minket az Úr igéje. Én 37. Zsoltárból kaptam az igémet, a 7. verset, az első felét. Légy csendben és várj az Úrra, mindössze ennyi. Azt gondolom, hogy az Isten azért pontosan nagyon jól tudja azt, hogy nekem is mire van szükségem. Most is olyan igét kapott, amiből értenem kell, és nagyon eltalált, hiszen nagyon sokszor valahogy úgy élem az életemet, hogy én elképzelek valamit, és utána az Isten áldását várom erre. Pedig mennyivel jobb lenne, hogy megkérdezni az Istent magát, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek, és abba az irányba menni. És mondjuk a legnagyobb döntéseimben eddig már megkérdeztem az Istent, hogy menjek-e a teológiára, elinduljunk-e Jankával, és hasonló döntéseimben már megkérdeztem az Istent. De mondjuk olyan apró kis döntésekben, hogy akkor egy csoportos beszélgetésen miről legyen szó, mennyire kell csendben maradnom, mikor kell megszólalnom egy énekválogatásban, amikor éppen nem hozunk énekes könyveket, mert az éppen elfelejtődik, tehát mit lehet mit tenni, be kell gépelni nagyon sok éneket, és akkor most pontosan melyeket gépeljük be. Aztán utána persze elszáll a begépelt mennyiség, tehát újra el kell kezdeni gépelni, akkor melyeket gépeljünk be. Ilyenekben is nagyon jó volt megkérdezni az Istent, hogy mi az ő akarata. És tényleg jó volt így végigélni az egész hetet, hogy éreztük, hogy ott van közöttünk, és megáldja a munkánkat. És a hétvégére valóban látszott. És ami nekem személyesen a legnagyobb öröm az az, hogy eljött egyik jó barátom, akiket többen ismernek innen, mert volt már egy ifjúsági hétvégén. Egy történész fiatalember, Debrecenben volt csoporttársam, azok kedvéért, akik ismerik, Ervinnek hívják. És hát ő is egy olyan valaki, aki én voltam, hogy emberként azért nagyon normálisan él, de valami mégiscsak hiányzik az ő életéből, és most ez a hét ugye nem tért meg, de világosan rájött, hogy meg kell térnie. És persze nagyon sok terhe van, de amilyen igét kapott, azért őt is nagyon fejbe vágta, de ez így van jól, az Isten azért tud szólni, mert ő meg azt az igét kapta, hogy ha a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Úgyhogy lehet ő érte is nagyon imádkozni, illetve azért, aki Bokodi kislányért is lehet nagyon imádkozni, mert az Isten valóban tud munkálkodni. Csak nagyon sokszor ez attól is függ, hogy mi hagyjuk-e, hogy munkálkodik. Nekem ezt jó volt megérteni, és jó volt végigélni. Úgyhogy azt gondolom, hogy hálás vagyok nagyon az Úrnak, hogy ott lehettem. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen a beszámolót és bizonságtételt, és Isten tiszteletünket a 395-ös számú énekkel folytassuk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 7. vasárnapra jelölt szent igét, amint megírva találjuk Jób könyvében, az 5. fejezet 6. versétől a 21. versig a következőképpen. Nem a porból támad a hamisság, és nem a földből sarjad ki a víz, hanem az ember maga szüli a vízt, melynek szikrája magasba szállnak. De én az Istenhez fordulok, Istenre bízom ügyemet, aki hatalmas dolgokat művel, kikutathatatlanul, csodás dolgokat, megszámlálhatatlanul. Esőt ad a föld színére, vizet bocsát a mezőkre, magasra emeli az alant levőket, a gyászolókat oltalmazta segítsége. Meghiúsítja a ravaszok terveit, nem alkot kezük maradandót. Saját ravasságukkal fogja meg a bölcseket, és a cselszörők tanácsa megdől. Nappal is sötétben botorkálnak, tapogatóznak délben is, mint éjjel. Megszabadítja szájuk fegyverétől, az erős kezéből a szegényt. Így lesz reménysége a nincstelennek, a családság pedig elnémul. Bizony boldog az az ember, akit Isten megfed. A mindenható fenyítését nevesd meg, mert ő megsebez, de be is kötöz. Összezúz, de keze meg is gyógyít. 6-szor is megment a nyomorúságból, 7-szer sem ér veszedelem. Éhínségben megment a haláltól, háborúban a fegyveres kezétől. Nyelvek ostorától rejtve leszel. Nem kell félned, hogy pusztulás szakad rád. Ámen. Kedves testvérek, frissen felszentelt lelkészként sok mindent meg kell tanulnom. Például azt, hogy milyen nyári hőségben, füllett időben szuterkabátot viselni, amikor minden épeszű ember világos és minél rövidebb ruhákat vesz föl. Vagy meg kell azt is tanulnom, hogy hogyan ne essek orra, hogyha lépcsőn kell mennem ebben a ruhában. Tehát sok minden vár még rám, amit meg kell tanulnom, meg kell tapasztalnom. De ennél sokkal fontosabbak is, mint amit az előbb említettem. Mert sokszor hallok olyan rém történeteket, hogy egy-egy lelkész, mondjuk ott van egy temetésen vagy esküvön, és hirtelen kikapcsol, és nem az esküvő, nem az esküvő, hanem a temetési köszöntést és igét kezdi el mondani, vagy fordítva. És ez borzasztó, nem tudja az ember ebben a kínos szituációban, hogy sírjon vagy nevessen. Mert Isten igéje hangzik el tulajdonképpen, de nem a megfelelő helyen, nem a megfelelő időben. És ez rettenetesen kínos helyzeteket tud hozni. És hogyha megnézzük ezt a mai igét, talán elsőre nem is tűnik fel, de hasonló helyzet áll itt is fenn. Példabeszédek könyvében azt olvashatjuk, hogy ezüst tányéron az aranyalma, mint ezüst tányéron az aranyalma, olyan a helyén mondott ige. Tehát, hogyha egy jó igét, aminek el van készítve a környezet, az Isten elkészítette a helyét, és ott hangzik el, akkor az olyan, mint ezüst tányéron az aranyalma. De hogyha mi más igét szeretnénk mondani az előkészített helyre, amit nem szeretne az Úr szólni ott, vagy hogyha nem igét mondunk akkor, amikor az Úr előkészíti a helyet, akkor az olyan, mint mondjuk az aranyalmát műanyag tányéron tálalnánk, vagy pedig rohadt almát próbálnánk tálalni ezüst tányéron. Tehát ez a kettő nem illik össze, hiába kínálgatjuk, nem fogadják szívesen, nem lesz eredménye. De hogyha az alkalmas időben szólal meg az Úr igéje, akkor az olyan szép, olyan csodálatos, szemet és szívet gyönyörködtető, mint az ezüst tányéron az aranyalma. És első látásra nem tűnik fel, hogy ez az ige, amikor először elhangzott, akkor nem volt ilyen ezüst tányéron aranyalma. Hát nézzük meg, hogy milyen helyzetben is hangozott el ez az ige. Jobb könyvéről van szó, Jobb történetéről.
melynek elején megtudhatjuk azt, hogy ez a jó egy felhetetlen ember volt. Felhetetlen ember, akinek megvolt mindene. Nagy családja volt, óriási vagyona, tényleg megelégedett lehetett, de az Úrról sem feledkezett el, ragaszkodott az Istenhez. Felhetetlen ember volt, azt mondja róla az írás. És annak ellenére, hogy ilyen felhetetlen ember volt, a sátán persze megpróbálta kigezdeni. És nevéhez méltóan, vádlóként odaállt az Úr elé, és azt mondta az Úrnak, hogy ez a jó azért dicsér csak téged, azért él így kegyesen, mert megvan neki mindene. Hogyha nem lenne meg neki mindene, akkor nem lenne ilyen kegyes. Csak úgy éri meg neki kegyesnek lenni, hogy megkap azért mindent. És nagyon jól tudta a sátán, hogy mivel lehet vádolni, gyanúsítani az embereket, mert bennünk is ott van ez a fajta gondolkodásmód, hogy mi akkor csinálunk valamit, hogyha az megéri. És a hívő életben is sokszor így gondolkodunk, hogy mi tőlünk elveszi az Úr a bűneinket, elveszi az Úr tőlünk a szenvedélyeinket, ami megkötöz minket, helyébe kapunk örök életet, itt a Földön békességet, hát hogy ne érné meg ez az embernek? De hogyha csak így gondolkodunk Istenről, a hívő életről, akkor az elég távol visz minket az Úrtól. Ha csak így ilyen üzleties módon gondolkodunk Istenről, mint Simon mágus, akkor nagyon távol vagyunk az Úrtól. Hogyha nem veszük észre azt, hogy a hatalmas Istennel van dolgunk, aki megalázta magát teljesen Jézus Krisztusban, amikor meghalt a kereszten értünk. A legmélyebbre jött le azért, hogy minket felemeljen. Hogyha nem a vele való kapcsolatban éljük meg a hívő életet, hanem ilyen üzleties módon, akkor az katasztrófa. Az Úr megengedte a sátánnak, hogy rátegye a kezét jobbra, de azt mondta, hogy az életét azt nem veheti el tőle. És sorban jöttek Jób életében az olyan tragédiák, amik önmagukban is nagyon nehezen feldolgozhatóak. Hiszen elvesztette szempillantás alatt az egész vagyonát, meghaltak a gyermekei, és olyan bőrbetegség kezdte el gyötörni, ami elviselhetetlen volt szinte számára. És ezután még a felesége is azt mondta, hogy átkozz meg az Urat, és hallj meg. Persze ő nem átkozta meg az Urat, hanem megerősítette azt a hitvallását, amit korábban mondott, és amit olyan sokszor szoktunk idézni, hogy az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Óriási hitvallás ez attól az embertől, aki ilyen helyzetben volt, és látszik, hogy tényleg milyen mélyen Istenben hívő ember volt. A Jób ezután mégis természetesen elkezdett mélyen gyászolni. Az akkori szokás szerint megszakadta a ruháját, megnyírta a haját, és szörnyen nézhetett ki, mert amikor a barátai meglátogatták, hogy vigasztalják őt, akkor elborzadtak a látványtól, hogy hogyan is találják az ő barátjukat. Hárman látogatták meg, Bildád, Szófár és Elifáz, három barát, és nem is tudtak eleinte hozzá semmit sem szólni. Leültek mellé a porban, és egy héten keresztül csak részvétel ott voltak mellette, és így támogatták őt. De ezután szólalt meg egy hét után Jób, és olyan keservesen beszélt, hogy még a saját születése napját is megátkozta. És ez rettenetes lehetett hallani ettől az embertől, Jóbtól, aki korábban ő vigasztalt embereket. Korábban ő támogatott, bátorított embereket, és most ő panaszkodik, és őt látják úgy, hogy szinte nem tud megvigasztalódni. Nagyon nehéz lehetett ez a barátoknak, és nem is bírták ezt szó nélkül. És sajnos itt kezdődtek a problémák, ahelyett, hogy még részvétel tudtak volna Jób felé figyelni, támogatni őt, elkezdtek neki tanítani, okoskodni, elkezdték őt kioktatni, hogy milyen helyzetben is vannak, van, és milyen, mit is kellene neki cselekednie. És megpróbálták meggyőzni arról, hogy valami bűn miatt történt ez az életében,
és hogy azt a bűnt kell rendeznie, akkor megoldódhat a probléma. És Elifáz szólalt meg a barátok közül először, feltehetőleg ő volt a legidősebb, legbölcsebb, a legtapasztaltabb. A szavaiból is kiderül, hogy nagyon kereknek látta a világot, nagy összefüggéseket látott benne, és először kimérten elkezdett beszélni Jóbnak arról, hogy milyen helyzetben is van, és mit is kellene neki tennie. De nem csak Jóbnak a reakciójából lehet azt látni, hogy mégsem helyesen beszél. Nem emberi kitaláció az, hogy Elifáz nem jól szólt, hanem maga az Úr mondja a Jób könyvének a végén, hogyha a 42. fejezethez lapozunk, ott azt olvashatjuk, hogy miután az Úr mindezeket elmondta Jóbnak, így szólt az Úr a témáni Elifázhoz. Haragra gerjedtem ellened és két barátod ellen, mert nem beszéltetek rólam olyan helyesen, mint szolgám Jób. Tehát ott van ez a bölcs ember, tapasztalt, látja az összefüggéseket, és mégis azt mondja az Úr, hogy nem beszélt róla helyesen, és tanulhatna Jóbtól, akinek az előbb megdöbbentek azon, hogy hogyan is beszél. És persze Jób utána meg is bánta maga is mindazokat, amiket mondott, később mondja, hogy hát persze bolondságot beszéltem, hiszen azt a mérhetetlen fájdalmát próbálta szavakba önteni, amit éppen érzett. De ezt a barátai nem értették meg akkor. De nézzük meg, hogy Elifáz mit is mondott Jóbnak. Mai igét, ha megnézzük, ez egy részlet az ő beszédéből. Nem a porból támad a hamisság, és nem a földből sarjatja a vész, hanem az ember maga szüli a vészt, melynek szikrái magasba szállnak. Tehát először arról próbálja tanítani Jóbot, hogy nem véletlenül történnek a dolgok a világban. Nem véletlenül történik Jóbbal sem az, ami történt. És feltételezi, hogy valami bűn van a háttérben, és annak valami egyenes következménye az, hogy Jóbban mindez történt. És hát persze, ez benne van a népi bölcsességben is, hát szoktuk mondani, hogy ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát, tehát ki, amint él, annak vannak következménye az életünkben, és vannak a bűnnek is következményei. És számos igét is sorolhatnánk, hiszen a Biblia is erről tesz tanúságot, hogy ahogyan él az ember, annak megvannak a maga következményei az élete és a körülötte élők számára. De ez nem mindig olyan egyértelmű. Mert hogyha csak a 73. Zsoltárt nézzük meg, ott is arról van szó, hogy aki nyilvánvaló bűnben él, úgy tűnik, hogy békességben, nyugodtabban, meg szebben él, mint az a hívő ember, aki minden nap megküzd a maga bűneivel, és próbálja az Isten útját járni. Nem olyan egyértelmű a világban így első ránézésre ez az egyenes következtetés. Fordítva pedig egyáltalán nem igaz. Nem lehet egyenes vonalat húzni egy katasztrófa, egy szörnyű dolog, meg valami bűn között. Nem lehet azt mondani, hogy ha valami történik velünk, akkor az egyenesen következik valami bűnből. Mert a tanítványok is Jézusnak egyből ezt mondták, amikor meglátták a vakon született embert, hogy ki védkezett? Ez vagy a szülei, hogy ő ilyen vakságban szenved? És bennünk is ott van ez az automatizmus, hogy egyből keressük ezeket a kombinálásokat, hogy mi lehet az oka, hogyha valakivel valami történik. És Jézus egyből helyreigazítja őket, és mondja, hogy nem ő védkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. És hát persze Elifáz sem láthatott be a mennyei történésekbe, hogy mi történt ott, amikor Isten beszélt a sátánnal. Nem láthatta ezeket a dolgokat, és ezért vélekedhetett így jókor tévesen. És ezután Elifáz egy nagyon szép hitvallást mond el. Érdemes ezt még egyszer így egyben elolvasni, meghallgatni, hogy hogyan vall az Úrról. De én az Istenhez fordulok, Istenre bízom ügyemet, aki hatalmas dolgokat művel, kikutathatatlanul, csodás dolgokat megszámlálhatatlanul. Esőt ad a föld színére, vizet bocsát a mezőkre. Magasra emeli az alantledőket, a gyászolókat oltalmazza segítsége. Meghiúsítja a ravaszok terveit, nem alkot kezük maradandót. saját rabosságunkkal fogja meg a bölcseket, s a cselszövők tanácsa megdől. Nappali sötétben botorkálnak, tapogatoznak, délben is, mint éjjel. Megszabadítja szájuk fegyverétől, az erős kezéből a szegély. Így lesz reménység a nincstelennek, a családság pedig elnémul. Nagyon szép, dicsőítő, szinte zsoltár ez, amit itt elmond Elifáz. Beszél a Teremtő Istenről, aki nem csak megteremti a világot, hanem fenn is tartja, és aki törődik az emberekkel, törődik a szegénnyel, az elesettel, az elveszettel, és kiemeli azt az elveszettségéből, és ugyanúgy, aki gőgösen és magabiztosan jár, azokat pedig lesújtja. Beszél erről Elifáz, és eszünkbe juthat Anna hála éneke. Meg hasonló szavakkal dicséri az urat, az asszony, aki megbetett volt, mert meddő volt, és amikor az úrhoz imádkozott, meghallgatta az úr, és adott neki fiút. Kiemelte az a gyalázatából, adott neki egy fiút, nem is akármilyen fiút, Sámuelt, aki Isten embere lett, Isten profétája lett. Eszünkbe juthat Máriának a hála éneke, és amikor megtapasztalja, megérzi egy kicsit is, hogy milyen csoda történik vele, hogy a mindenható Istennek a fiát hordhatja a szíve alatt. Hogy a mindenható Isten a fiában egészen kicsivé válik. Egészen kicsivé azért, hogy az olyan szegényeket és elesetteket, mint maga Mária is, felemelje és kiszabadítsa. Hasonló szavakkal dicséri Mária az Urat, amikor ezt megtapasztalja. És ebből az ige szakaszból idéz Pál apostol is, amikor arról beszél, hogy Isten bölcsessége sokkal hatalmasabb az ember bölcsességénél, és ennek ellenére az Isten bölcsessége bolondságnak tűnik az embernek. Mert Isten bölcsessége a keresztben nyilvánul meg az ember számára. A keresztben, ami bolondságnak tűnik az embernek, hogy ez lenne az út hozzá, ez lenne a megoldás, ez lenne a szabadítás. És mégis ez az Isten bölcsessége, és ez a jó könyvét idézi Pál apostol, amikor erről a csodálatos titokról beszél nekünk. Tehát csodálatos ez a hitvallás, szép ez a hitvallás, ahogy Elifáz beszél, és mégis abban a helyzetben, amikor Jobbnak mondta, ez üresen konghatott Jobb számára. Üresen konghatott, mert talán szeretetlenül, vagy indulatból, rejtett indulatból mondhatta ezeket a szavakat, hogyha én a te helyedben lennék, akkor én Istenre bíznám magamat, hiszen Isten ilyen hatalmas. Ez nem keseríthet el minket, ne keserítsen el minket, hiszen ezek a szavak számunkra, ez az aranyalma számunkra lehet ezüstáncán kínál, ezüstányéron kínál, hiszen ezért imádkoztunk sokan Isten tisztelet előtt, hogy szóljon ezeken a szavakon keresztül az Úr hozzánk, és megteheti, hogy alkalmas idő legyen ez számára, és ezek a szavak elérjenek a szívünkig. De Elifáz folytatja a beszédét, és a végén pedig szinte kioktatja Jobbot, hogy igazából örülnie kellene mindannak, ami történik vele. Azt mondja, hogy bizony boldog az az ember, akit Isten megfed. A mindenható fenyítését nevezd meg, mert ő megsebez, de be is kötöz. Összezúz, de keze meg is gyógyít. Hatszor is megment a nyomorúságból, hetedszer sem ér veszedelem. Éhínségben megment a halálból, háborúban a fegyveres kezéből. Nyelvek ostorától rejtve leszel, nem kell félned, hogy pusztulás szakad rád. És ezek a szavak is igazak, hiszen a példabeszédek könyvében is erről van szó, és az új szövetségben is, több helyen a zsidókhoz írt levélben, a jelenések könyvében is, hogy örülhetünk, hogyha az Úr megfed. Maga Jézus mondja a jelenések könyvében, hogy akit én szeretek, azt megfedjem. És az a javára válik az embernek, de ezt igazán csak az Úr tudja kimunkálni az ember szívében, és az Úr tudja megértetni a szenvedő emberrel. És hogyha ideje korán oda megy egy ember, és megpróbálja ezt megmagyarázni, kioktatni azt a szenvedő embert, akkor az csak lesújtja azt az embert még jobban, hogy ennyire még csak szenvedni sem tud rendesen. És összegezve Elifáz szavait,
ráírhatnánk igés lapokra, ha eddig talán nem tettük meg. Csak az a kérdés, hogy kinek adhatnánk oda. Mert amint szó volt róla, aranyalma ez, hiszen Isten igényéről van szó, csak az nem mindegy, hogy mikor és hol hangzik az el. És talán elbizonytalaníthat minket az, hogy egy ilyen bölcs ember, mint Elifáz, aki ennyire tudta a dolgokat, aki arról beszél, hogy sötétségben botorkálnak emberek, és nem veszi észre, hogy igazából ő is sötétségben botorkál ebben a kérdésben. És arról beszél, hogy jó volt, majd megszabadítja az Úr az emberek nyelveinek ostorcsapásaitól, és nem veszi észre, hogy igazából ő sújtja az ő szavaival Jobot még inkább a szenvedésében. Talán elbizonytalanít minket az, hogy egy ilyen bölcs ember ennyire mellé fog, amikor vigasztalni próbál egy ember. De mielőtt teljesen elbizonytalanodnánk és kétségbe esnénk, figyeljük meg, hogy Luther mit mond a Jób könyvének előszavában, amit írt hozzá. A mi vigasztalásunkra iratott azonban, hogy Isten nagy szentjeit is hagyja elbotlani, különösen a nyomorúságban. Aztán később folytatja, hogy mutatják, miféle gondolatai támadnak Isten ellen még a legszentebb életű embereknek is a halálos rettegésben. És később mondja, hogy ez a könyv legmagasztosabb része, mert csak az foghat fel, aki tapasztalja és érzi, mit jelent Isten haragja és ítélete alatt szenvedni, és mit jelent, ha elrejtik egyelmét. És ez pedig igazán Jézus érte át, hogy mit jelent Isten haragja és ítélete alatt szenvedni. És hogyha ő van ott a mi életünkben, akkor történhet meg az velünk, hogy ott van előttünk egy szenvedő ember, és nem csak hümmögünk, és nem csak üresek kongó igéket mondunk számára, hanem valódi vigasztalást és bátorítást mondhatunk, mert ott van Jézus, és igazából ő az, aki szól ahhoz az emberhez rajtunk keresztül. És így történhet meg az a csoda, hogy ezüst tányéron aranyalmát kínálhatunk az embereknek. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Te a Szentírásban példákat adsz elénk, jó és rossz példákat egyaránt. De köszönjük azt, hogy önmagadat adod nekünk, önmagadat adod értünk, hogy igazán helyesen tudjunk élni, tudjunk vigasztalni, bátorítani, és tudjuk keresni a Te akaratodat. Kérünk, hogy legyél jelen a mi életünkben is, használj minket az elkészített alkalmakról. Ámen.
Istentiszteletünket a szokott időben. Csütörtökön 17:30 videóra várjuk a testvéreket Isten igényének tanulmányozására.
Kérjük a mikrofon közelet. Nem hallom.
Le van ragasztva. Így állok, az jó?
Oda már.
Szeretném hirdetni, hogy női csendesség lesz augusztus 1-től 6-áig, férfi csendesség augusztus 8-ától 13-áig. Két autót tudunk indítani erre a hétre, és még van pár hely, hogyha férfi testvére gondolják, akkor jelezzék azt Marcsa Balázs felé, vagy én felé. Tehát augusztus 8-ától 13-áig lesz ez a férfi hét. Augusztus 20-án megtartjuk a gyülekezeti csendes napot. Ennek a részleteiről bővebben később. És a családi hétvége, vagy a gyülekezeti hétvége, amit közép után tartunk, ebben egy új dolog, hogy az időpont megváltozott. Szeptember 10-től 12-ig lesz ez a hétvége közép után. Kérem, hogy akik szóltak már ismerősöknek, azok újra szóljanak, hogy ez az időpont megváltozott. Jelezzék ezt az ismerősök felé. A testvérek figyelmébe ajánlom az imádság listát. Az imádság listán szerepel Ádám Barnabásné és Ádám Mózes. Mózes most megint kórházban van, kérem testvérek, hogy imádkozzanak értük. Hirdetem még, hogy jövő héten, jövő év vasárnap Kisvárdán mind Nagy Miklós, mind pedig Szabó László távol lesz a szolgálatból, így én fogok elmenni Kisvárdára megtartani az Isten tiszteletet. Nem szeretnék, hogyha elmaradna ott Isten tisztelet. Hogyha valaki szeretne elkísérni és erősíteni az éneklésben és mindenféle tekintetben, akkor az jelezze felém a héten. Tehát Kisvárdán is 10 órakor lesz az Isten tisztelet, ugyanúgy, mint itt nyílt elkem. Még egyszer kérem, hogy jelezzék felém a testvér, hogyha szeretnének elkísérni. Illetve hirdetem, hogy akik a gyülekezetünk ifjúsági munkájában szeretnének részt venni, és akik vállaltak is már eddig ebben szerepet, azok most Isten tisztelet után gyülekezzenek össze a kismama teremben. Lenne egy rövid megbeszélés. Tehát kérem, hogy azok, akik az ifjúsági munkában szeretnének részt vállalni, azok Isten tisztelet után egy kis időt még szálljanak ide. A gyülekezet életében ez a hét a búcsúzásoknak a hete. Hét elején elbúcsúztunk Jeff-től, és most ezen a mai Isten tiszteleti alkalmon elbúcsúzunk Péteréktől, és én szeretnék Péterhez szólni egy pár szót a gyülekezet nevében. Szeretném, hogyha át tudnám adni Péternek azt, amit vele kapcsolatban tapasztaltam. Ugyanis nagy örömöm volt abban, hogy Péter itt volt közöttünk, és ezt nem azért mondom, mert szimpatikus vagy, mert régóta ismerem őt, hanem mert örömöt okozott számomra az ő jelenléte a gyülekezetünkben, és hatalmas segítség volt. Nagyon sokan, akikkel ő kapcsolatba került, jó bizonságot tesznek róla. Mind azokban az iskolákban, ahol hittant tanított, mind görögszálláson, vagy más fiatalok között is, de az asszonyok is pozitívan nyilatkoztak Péter munkájáról. És hát én magam is azt tudom mondani Péternek, hogy egy kiváló munkát végzett a gyülekezetünkben. Én meg vagyok győződve arról, hogy Péter hatalmas kegyelmi ajándékokat kapott Istentől, erről meggyőződhettünk mindnyájan. Tehát mind az ige hirdetés, mind a kapcsolatok terén, az éneklésben, Péter sokat kapott, sok bízatot rá. És mindig úgy van előttem, mikor gondolkozok róla, hogy ilyen evangélikus Cserik Kálmán, aki hasonló nagy feladattal van megbízatva, hasonló nagy feladat fog előtte kibontakozni, és Isten ebben őt meg akarja erősíteni. És ezt komolyan gondolom. Tehát vannak ilyen vízióim, Márton mindig püspökként látom magam előtt. Most még nem vállalja, de majd vállalja. Csak hát az Isten országában mindnyájan attól bukunk el, amik vagyunk. Egy igét hoztam Péternek Ézsaiás könyvéből. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbordanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyak kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Péter valóban kiváló munkát végzett, és nagy erőforrások állnak mögötte, Isten megáldotta az ő szolgálatát, de megvan ebben a veszély, megvan ebben a csapda is. Az ő kiválósága kiüresedhet belőle az Isten. És mint kiváló emberi munkát folytathat, végezhet tovább. De az én számomra mindig azok a lelkészek voltak megrendítőek, az életük, a bizonságtételük, akik az Isten szeretetében tudtak megújulni újra és újra. Hallottam rengeteg Krisztus központú igehirdetést, de mégsem szólt, és hívő lelkészektől. De azok a lelkészek, akik nap mint nap az Isten szeretetében élnek, kapcsolatokban, az ő Krisztus központú igehirdetésük eleven, és megrendíti az embert, és megmozdítja az emberi lelkeket, szíveket. És én azt kívánom Péternek, azt szeretném, hogyha meg tudna újulni újra és újra az Isten szeretetében. Hogy a körülötte lévők, a rábízottak megtapasztalják ezt. Nem olyan nagy tragédia, hogyha, és ez magyarázatra szorul, hogyha elfelejted a Héber tudásodat. De tragédia, hogyha elveszítjük azt az elevenséget, amit az Isten szeretetében tapasztalunk és adhatunk tovább. Persze ne felejtsd el a Héber tudást. Mert Isten sokat bízott rád. És a kiváló munka rendkívül fárasztó lehet. Isten nagy terve sok energiát igényel. És én azt látom a keresztény vezetőkben, akik irányt mutatnak sokak számára, hogy magányosak. Nem a szó depresszív értelmében magányosak, hanem van egy látás, amit csak ők látnak. Van egy irány, amit csak ők látnak, és amerre kell vinni az embereket. És igazából azok, akik rá vannak bízva, azok nem értik a teljességét ennek, hanem részterületeket látnak, és sokszor ellenkeznek, sokszor keresztbe húzzák a szándékot, a törekvést. Ha Péter kiváló munkát szeretne végezni, akkor meg kell birkózni ezzel is, hogy sokszor egyedül érezheti magát. De mégsem, mert Isten adott segítőtársat, akinek elsődleges feladata az, hogy rajta keresztül szeretné Isten Pétert nagyon, nagyon leginkább. És az a feladata, hogy mindig felvigye Péternek a bizalmát, vagy felvigye Péternek a figyelmét arra, hogy csak az Isten, akiben bízhat. És miért az Isten? Mert ő szeretett. Mert ő váltott meg bűneidből. Adott egy új életet, új célokat, új rendet az életedbe. És ő gazdagított meg az ő kegyelmi ajándékaival. Azzal a feladattal és lehetőségekkel, amik előtted állnak. Segítőtársad van ebben. És lesznek segítőtársaid testvérek körében is, akik majd a részfeladatokat elvégzik. Nagyon remélem, hogy ebben meg tudsz újulni, Péter, napról napra. Görögszállási testvérekkel választottunk egy igét korábban, amit szerettünk volna Péternek egy köszöntésben elmondani, de nem volt rá lehetőség. Most én elmondanám ezt az igét. Te pedig Isten embere, harcold meg a hit nemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. Amen. Kérem Esztert, hogy jöjjön ki Péter mellé. Legyetek áldottak testvéreim, és kérem az asszonykőt, hogy köszöntse őket.
Még egy nagyon szeretném kérni. Én ugyan már
látjuk, viszont személyesen vértel közösségük, de annak nélkül szeretnék elmondani, hogy üdvítből kicsi baba óta ismerem. Kicsi baba óta ismerem, Pétert az most is vettem meg, és bár ők volt fiatalok még, de az Isten szentek által és az Úr kegyelméből ilyen fiatal, azt hiszem, mi idősebb korosztály, és oly sokat tanulhatott tőlük a hitben járásban, hogy csak hálával tartozom mindkettőjüknek, és ugyanígy igényt már hoztam nekik, de ez a Tégyőröm engem áldását című dal, azt hiszem, hogy kísérletül és búcsúzóul nagyon nagyon szól, hogy tegye őket mindenhol az Úr áldásával, és az Úr tudja őket, és még egyszer köszönöm nekik azt, amit őrük tanulhattam, hogy mindegyek.
Hát nagyon szépen köszönjük a szavakat, és hát Istennek igaza van, hogy sok bizatot rám, mint minden lelkészre. Az Isten igényét kell hirdetnem, ami már sokszor elhangzott innen, hogy az lehetetlenség az ember számára, de általa mégis lehetséges. És hát tényleg ezek az igék, amiket kaptam, hogy ha ő benne maradok, akkor lehetséges az a csoda, hogy ő szólal meg rajtam keresztül. És hát én neki vagyok hálás, hogyha bármit is tudott adni itt a gyülekezetben rajtam keresztül, azt tudom, hogy én kaptam, és nagyon köszönök mindent a gyülekezetnek. Most nem lenne idő felsorolni, hogy mennyi mindent, milyen alkalmakon, mikor és kitől, de nagyon köszönöm tényleg ezt az itt töltött időt, és az biztos, hogy a továbbiakban ez egy jó indító nekem, és egy olyan forrás, amihez így vissza lehet térni, hogy ez egy megtapasztalás volt nekem ez az év itt. És egy ilyen jelképes dolgot hoztam, amit majd a fali újságra szeretnék kitűzni, bár már esküvünk volt, meg már lelkészszentel is, de egy ilyen jelképes meghívót hoztam. Kis meghívó, és azt írtam bele, hogy kedves testvérem, sok szeretettel meghívom önt és kedves gyülekezetét Lucfalvára, testvéri kapcsolat ápolására. Szeretettel Maritézber Károly és Maritmé Györfi Eszter. Tényleg szeretettel várunk mindenkit, hogyha arra járnak, akár egyénileg családban, vagy akár gyülekezetben is, nem tudom, hogy esetleg gyülekezeti hétvégét, ha arra fele meg lehet majd oldani egyszer, vagy ilyesmit. Tényleg jó lenne, hogyha ez a kapcsolat folytatódhatna. És akkor folytassuk Isten tiszteletünket is a 49-es számú énekkel. Mennyei atyánk,
Hálát adunk neked a mai alkalomért, hogy ismét magad elé állítottál minket, és megvizsgáltad a mi szívünk szándékát és tetteinket. Köszönjük, hogy arra figyelmeztetsz minket, hogy nélküled nem tudunk semmit sem tenni a hívő életben. Hadd bízzuk ezért rád egész életünket. Hadd bízzuk rád az időjárást is most, Urunk. Köszönjük a hűsítő esőt. És tudjuk, hogy ma égében is mondtad, hogy a te kezedben van az időjárás. Kérünk, őrizd meg bennünket a jégtől, a pusztító vihartól. De azt is tudjuk, hogy te tudod igazán, hogy mi van a mi javunkra. Kérünk, hogy őrizd meg a betegeket, az időseket, gyermekeket. Külön hadd kérünk most Mózesért, hogy gyógyíts meg őt, vigyázz rá. És vigyázz az úton lévőkre is ebben a változékony időjárásban. Vigyázz azokra, akik vizeknél pihennek, akik a munkájukat végzik. És Urunk, hadd bízzuk rád a gyülekezeti alkalmainkat is. Bibliaórákat, asszonykört, férfikört, kékkereszt alkalmakat, ifjúsági csoportokat, gyerekalkalmakat. És kérünk az előttünk lévő alkalmakért is, csendes hetekért, hétvégékért, gyülekezeti hétvégéért és a csendes napért is, Urunk. Hadd legyenek ezek mind olyan alkalmak, ahol megismerteted velünk magadat. Hálásak vagyunk neked, Urunk, az elmúlt eseményekért is. Kérünk, hogy a gyermek és ifjúsági hetek után te érleld meg a szívekben mindazt, amit rólad hallhattak. Köszönjük azt is, hogy távol lakó testvérekkel ismerkedhettünk meg ismét. Kérünk, áld meg az amerikai csoportot, akik itt szolgáltak közöttünk. És köszönjük azt is, Urunk, hogy Jeff itt lehetett közöttünk hosszabb ideig. Köszönjük a közös szolgálatokat, feladatokat, megtapasztalásokat vele. Kérünk, hogy vigyázz rá, és adj neki bölcsességet a teológiai tanulmányaiban. És Uram, én is hálás vagyok neked az itt töltött évért. Köszönöm mindazt, amit tanulhattam, megértettem, megtapasztalhattam itt a közösségben. És kérlek, hogy bocsáss meg mindazt, amivel vétettem mások ellen és ellened is. Hadd bízzuk rád, Urunk, az előttünk lévő utunkat, és kérlek, hogy későbbiekben is megmaradjon kapcsolat a gyülekezettel, testvérekkel. Hogy tudjuk egymást erősíteni a hitben. Jézusért kérünk, akinek nevében együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsánj meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet.